Popkulcsajok, stb. Anglománia és popkultúra két hetente.
Sziasztok! Ez itt a Popkulcsajok, stb. 234. adása, én Leptünde vagyok.
Én pedig Hudácskó Brigi. Sziasztok!
Mai alkalommal pedig, ahogy jeleztük legutóbb is, Janikovszky Éva Aranyeső című regényéről fogunk beszélgetni, ami egy csíkos könyv, amit természetesen én olvastam már nagyon sokszor, Brigi pedig most találkozott vele először. Annyit érdemes tudni, hogy ugye ez 1962-ben jelent meg először. Nekem természetesen az 1962-es kiadás, az első kiadás van meg, amit ugye anyukámtól örököltem, és miközben olvastam, rájöttem, hogy a múltkor a Nevelem a családod, az azért maradt ki nekem, mert ugye nekem ezek a klasszikus csíkospöttyösök vannak, amit anyukámtól örököltem, és aztán utána 80-as évek közepétől, amikor már én kaptam a csíkospöttyös könyveket, úgyhogy ezért nekem így a 70-es évek meg a 80-as éveknek az eleje kimaradt, úgyhogy ezért nem ismertem. Állandóan foglalkoztatott, hogy nem ismerhettem én a Nevelem a családomat, úgyhogy így próbáltam oknyomozni így a fejemben, hogy történhetett. De most már valószínűleg így. Egyébként a másik meg az, hogy valószínűleg a Kanizsán, a gyerekkönyvtárosok annó a 70-es években ezt nem olvasták, mármint, hogy a Nevelem a családomat, mert különben kirakták volna, hogy Kanizsán is játszódik regény. Úgyhogy, és akkor biztos találkoztam volna vele. Mert hát a lokálpatriotizmus az így majdnem az összes könyvtárban bent van, tehát itt a Gödöllői könyvtárban is mindig külön kiemelik azokat a könyveket, amikben szó van Gödöllőről. Úgyhogy itt egy hatalmas esélyt hagytak ki a kanizsai könyvtárosok annak idején.
Na tessék, egyszer valaki kedves.
Pedig nagyon jó gyerekkönyvtárosok voltak, amikor én gyerek voltam. Én nem véletlenül jártam annyit amúgy a gyerekkönyvtárba. Na mindegy, szóval térjünk akkor vissza az Aranyesőre, és az Aranyeső az egyike annak a két lányregénynek, amit a Janikovszky Éva írt, mert igazából 1960-ban ugye a Szalmalángot, ami pöttyös könyvként jelent meg, és 62-ben az Aranyesőt írta, és utána ugye a 60-as évek második felében, illetve a 70-es években írogatta rengeteg jóval fiatalabb gyerekeknek szóló regényeit, tehát ugye ez a Már óvodás vagyok stílus, ugye a Réber László rajzaival, meg az égigérő fű, és a többi, ezek már mind jóval fiatalabb korosztálynak szólnak, mint ez a két első lány regénye. Igazából ez volt az első kettő is, ami megjelent tőle. A Szalmalang talán nem volt annyira híres, tehát abból nem készült annyi új kiadás, de az Aranyeső az máig kapható, és mindig vannak belőle újabb és újabb kiadások is. Nagyon sokszor ugye együtt emlegetik, hogy ugyanolyan klasszikus lányregény, mint mondjuk Szabó Magdának a Születésnapja, vagy az Állarcos Bálya. Úgyhogy én tudom, hogy annak idején nagyon-nagyon szerettem. Azt is tudom, hogy pár éve, egy olyan 8-10 éve olvastam újra, és akkor egészen más miatt kedveltem, tehát ilyen változott természetesen a szemszög, amiben olvastam ezt a regényt, mert ugye annak idején az intézet, meg a romantikus szál, ugye ez az, ami foglalkoztatott, és akkor, amikor később olvastam, meg most is, ugye azt néztem, hogy igazából ennek a regénynek szerintem az az egyik nagyszerűsége, hogy függetlenül attól, hogy benne van ez a 60-as éveknek a párt filozófiája, meg politikája, néha nem is annyira megszűrve, hanem nagyon is egyenesen. Ugyanakkor a főszereplője az pontosan olyan, mint bármelyik 16-18-19 éves lány, aki most is van, és ugye keresi a helyét, el akar szakadni a szüleitől, de mégsem. Ha valami nem sikerül neki, akkor nem tudja, mit csináljon, eléggé indulatos tud lenni, hozza rosszabbnál rosszabb döntéseket, és még a jó döntéseit se ismeri fel, hogy ezek mondjuk jó döntések. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nem hiába van az, hogy még mindig megtalálja az olvasó közönségét. És akkor most itt fennáll a kérdés, hogy Brigi, téged megtalálta ez a regény?
Egyébként így kicsit meg is közben, mert elkezdett nagyon hasonlítani a Pirire, ami ugye korai olvasmányunk volt ebben az évadban, és ami elég erős negatív érzéseket váltott ki belőlem. És igazából tényleg szerintem mind a szerkezet, a történet mérföldkövei szempontjából, mind ugye a főszereplő szempontjából, ez egy az egyben egy Piri, de valahogy itt a Csúri Ágnest sokkal jobban lehet kedvelni, úgyhogy úgy érzem, hogy engem megtalált. Igazából két és fél panaszom van ezen a könyvvel kapcsolatban, a többi meglátásom az sokkal pozitívabb. Az egyiket pont mondtam is neked, mielőtt elindítottuk a felvételt, hogy azt hittem, hogy az a példány, amiben én olvasom, az hibás, és kimaradhatott belőle az utolsó néhány fejezet, mert amikor már láttam, hogy nagyon kevés, ilyen 10-15 oldal volt hátra, számomra én mindig úgy tűnt, hogy nagyon távol vagyunk a megnyugtató végkifejlettől, és azt gondoltam, hogy akkor biztosan itt lemaradhatott, hogy elveszített az utolsó pár oldal, de nem. Szóval nekem kicsit hirtelen záródik le ez a könyv, ami talán megért volna még legalább egy fejezetnyi magyarázat, vagy nem is annyira magyarázatot, hanem valami fajta részletesebb végkifejletet, illetve ugyanígy egy címet olyan átverésnek gondolom, mert ez a nyomorult aranyeső az így a legeslegutolsó oldalon bukkan fel, úgyhogy na mindegy. Illetve a másik, és ez már egy ilyen nagyobb dolog, amit igazából nem a könyv hibájának rógok fel egyáltalán, hanem nem is tudom, ezt talán ilyen kor tünet lehet, és ebben pedig nem is annyira a Pirire, hanem a Szöszire hasonlított számomra nagyon, hogy ez az ilyen családon belül ez a teljesen természetes, ilyen, nem is azt mondom, hogy szeretetlenség, hanem hogy ez a igazából senki nem foglalkozik senkivel. Tehát mindenki így el van magának, azon kívül, hogy ugye azzal kezdődik a regény, hogy ugye az Ágnes éppen leérettségizett, illetve megvolt az egyetemi felvételie, és hozza neki a postás a levelet arról, hogy felvették-e az egyetemre, vagy sem, és hát kiderül, hogy nem vették fel, mégpedig azért, mert nem jól sikerült a felvételie, ami hát nem ideális, de azért vélhetően előfordul ez másokkal is. Ugye ő ezt annyira szégyelli, vagy nem is tudom, hogy nem mondja meg otthon, hogy a felvétel miatt nem sikerült, és ugye a család erre teljesen ilyen számomra érthetetlen módon reagál, tehát, hogy úgy élik utána tovább a kis életüket, hogyha az Ágnes az így ott se lett. Bedurciznak, hogy ő ezt eltita a család előtt, és ugye a felvételi miatt nem sikerült, de tehát ezen a ponton szerintem már tök mindegy, nem sikerült, nem sikerült. Most már akármi miatt alakult így, azon nem lehet változtatni, hiába megyünk itt a sághoz, meg a szakszervezethez, meg a mit tudom én hova, hogy pedig milyen tőzsgyökeres, tőről metszett munkás családból származik, és még ennek ellenére se vett. És így nem tudom, megvannak arra sértődve, hogy az Ágnes nem hajlandó elmenni valami gyárba dolgozni a nővérével ellentétben, mert hogy bezzeg a Mari az 16 éves kora óta dolgozik a gyárban, és az mennyire csodálatosan szuper. És igen, tehát hogy teljesen úgy tesznek, minthogyha ugye a dédi mama kivételével, minthogyha az Ágnes az így ott se lenne. Például, hogy ugye az így elhangzik egyszer, hogy nem adnak neki se zseppénzt, se semmi, de az nyilvánvaló, hogy közben azért az Ágnes az éli az életét, és jön-megy, hát így a maga szerény módján, találkozik a barátnőivel, és hogy ez is senkinek a fejében nem fordul meg, hogy honnan van rá pénze, hogyha ők nem adnak neki pénzt. Tehát, hogy nem tudom, nekem ezek ilyen annyira furcsa dolgok, hogy ezek a számonkérések megvannak, mint a Szöszinél is, de egyébként meg marhára nem izgatja a család azon, hogy mi van az Ágnessel, mert most már úgy látszik, hogy az Ágnes, mivel leérettségizett, innentől menjen a dolgára, élje a maga életét, stb. Amikor ugye az intézetbe elkerül, akkor egy szó nélkül, ugye így gyakorlatilag az ő helye a szobában meg is szűnik, mert azt átveszi a nővére, meg a déli mama, ami oké, csak hogy ő is így úgy értesül erről, hogy hazamegy, aztán látja, hogy neki itt nincsen helye. Ami persze nyilván ő az intézetben lakik, az egy dolog, viszont valahogy ez ugyanannyira természetesnek tűnik a családban, hogy mivel az Ágnes elkerül az intézetbe, innentől már kb. Gondolni se kell rá. Jó, ha hazajön, akkor kimossuk a szennyesét, de kb. Ennyi. De az, hogy a nővére, a Mari, az majd odaköltözik, azzal nincsen probléma, mert hát ugye itt az Ágnes után felszabadult a terület, lehet idejönni. Szóval nekem ezek annyira visszás dolgok, hogy Ez a gyereknek a leszarása, ez ilyen magától értető.
Ebből is látszik, hogy annak idején a családi kapcsolatok, azok nagyon csak így arra szorítkoztak, hogy legyen meg a betevőnk, és akkor ugye mindenki kidolgozzon, mindenki keresse a pénzt, de azért tömény hétvégén tudjunk azért húslevest tenni, és hogy erre kellettek. Tehát már eleve szerintem az is benne van, hogy egy kicsit furán néznek egy a kislányra, aki elmegy, ugye gimnáziumba jár, igen, és még le is érettségizik, meg még egyetemre is akar menni. Itt ugye Csillaghegy, tudjuk, hogy hova megy a hév. Ugye a Csillaghegy akkor még majdnem olyan volt, mint ilyen kis falucska lenne ugye Budapest mellett. Úgyhogy ugye onnan járt be a gimnáziumba is az Ágnes, és ott is ugye őt úgy kezelik, mint valami különlegességet. Tehát ugye a szomszédok is egyébként manapság szinte elképzelhetetlen, hogy ugye a szomszédba kell menni, ugye telefonálni. A lángék azok mindent tudnak, mert náluk van a telefon.
Amúgy pont ez nagyon gondolkoztam, igen, ugye, az el is hangzik, hogy a következő telefon az már egy másik utcában van, tehát hogy így a lángék, azok tényleg így az idek központ voltak az egész utcának, és ez milyen természetes, hogy amikor valaki telefonál, akkor a lángnéni oda húzza a széket, hogy hallgatja ő is, hogy merre hány lépés, meg hogy gyakorlatilag ő így az egész utcában ez a nem csak a humán őrzővédő rendszer, hanem hogyha valaki jön, akkor azt úgy beigazítja, hogy a lakodalomra jött, az ott a 8 szám alatt lesz, a másik, meg a másik szám alatt, tehát, hogy így, wow.
Igen, igen, ez így manapság már teljesen elképzelhetetlen, tehát már Csillaghegyen se így mennek ugye a dolgok. Úgyhogy ez tényleg ilyen a faluból fölkerül a városba a kislány. Úgyhogy nagyon sokszor, nagyon alaposan le van írva itt is, ugye, tényleg, mint a Szösziben is, hogy merre mászkál. Pont a végén azon az utolsó villamos útján úgy tűnik, mint egész Pestet bevillamosozná, közben egyik helyről a másikra megy, mert ugye állandóan kiemelik, hogy melyik megállónál szállnak föl, meg szállnak le emberek, meg hasonlók, de ez mondjuk azt hiszem majdnem minden BKV-s útjánál az Ágnesnek ez így van. Ekkora különbségek voltak szerintem annak idején, hogy ugye a család az hogyan viszonyult a gyerekekhez, hogy ugye tartsuk életbe őket, amíg fel nem nőnek, aztán utána meg keresik a pénzt, és akkor ennél többet nem kell foglalkozni, ugye. Nem is tudják például, ugye a Dédikénél volt, hogy amikor a kórházba kerül a Dédike, hogy hány gyereke volt, hogy fogalmuk se volt, hogy ugye 8-szor volt terhes, 6-ot szült, igen. És akkor ebből 2 maradtak meg, vagy hogyan?
4-en.
Vagy 4-en, bocsánat. Tehát ugye azért nem igazán investáltak sok érzelmet a gyereknevelésben, és ez ugye azért egész sokáig így volt, és ugye a 60-as években ugyan Ágnes már ugye kb. Az első generáció, mert ugye ha azt nézzük, hogy ez 62-es könyv, akkor mondjuk tegyük fel, hogy 44-ben született, akkor ő az első, aki így tényleg már ebben az új korszakban, a második világháború után, a kommunizmusban nő fel. Tehát ő neki már abszolút nincsen emléke, meg elképzelése se, hogy milyen az előtte lévő. És ugye hát a történet szerint az ő nagy hibája ugye a szülőkkel szemben, hogy arról hazudott, nem arról, hogy nem vették föl, hanem arról, hogy miért nem vették, igen, föl. És ugye ez csak később, nagyon sokáig nem is értettem, hogy mi van, most miért haragszanak rá ezt ennyire, azért, mert nem vették föl. És jóval később derül ugye ki, amikor elmondja az Andrásnak, a fiújának, hogy azért haragszanak rá, mert azt mondta, hogy ő neki jól sikerült a felvételéje, és ki tudja, hogy miért nem vették föl, pedig eleve nem is volt jó a felvételéje, mert úgy gondolta, hogy éljen a munkás származás, és az neki pont elég, meg a kitűnő érettségi ahhoz, hogy bekerüljön egy orvosi egyetemre, de azért az még akkor a 60-as években se úgy volt, hogy ennyi elég lenne munkás származás ide vagy oda.
De hogy közben azért így, tehát igen, hogy ez nem sikerült jól, de hogy nem olyannak tűnik az Ágnes, mint aki egy ilyen full léhűtő, meg ilyenek, tehát hogy ha mindenkinek egyformán jól sikerülne a felvételi, akkor végképp nem lehetett tudni, kit vesznek fel. Meg oké, aztán kiderül, hogy nem is akart ő annyira vegyész lenni, csak amit aztán nem is tudom, talán a Kornélnak mond egy ponton, vagy a Kornél valami ismerősének, hogy lehet, hogy nem is akart ő igazából vegyész lenni, hanem ő egyetemista szeretett volna lenni. Ami oké, de most őszintén tegyük a szívünkre a kezünket. Hányan vannak így 18 meg 19 évesen, hogy beírnak valamit, mert be kell írni, vagy hoznak egy döntést, mert muszáj azon a ponton valamit dönteni, hogy hát lehet, hogy nem ezt akartuk tiszta szívünkből, szerintem kb. Az emberek 98%-a így van ezzel 18 évesen, hogy dönt valamit, mert dönteni kell valamit, aztán majd menet közben kiderül, hogy tényleg ezt akartuk-e, vagy csak megtűnt abban a pillanatban. Tehát, hogy valahogy így az Ágnes sokkal rosszabbnak kezeli a történet, vagy így a környezete, mint amilyen ő igazából, és ahogy mondtad, ő csak egy ilyen tipik 18-19 éves.
Igen, és ugye abszolút ez a zseniális benne, hogy még most is ez van, hogy 18 évesen tök nehéz eldönteni, még 21 pár évesen is nehéz eldönteni, hogy mit akarsz kezdeni az életeddel, és akkor odaállítjuk ezeket a 16-18 éveseket, mert mondjuk 16 évesen már fakultációt kell választani, ugye a középiskolában, hogy hova fogsz menni a egyetemre. Hát azért ez is elég nagy. Mi éppen most voltunk ezen túl, úgyhogy azért tudom, hogy ez is egy nagy választás, de már 18 évesen is hatalmas választás, hogy akkor most mi legyen az ember. Ezért gondolom, hogy ezért tudja még ma is megszólítani a fiatalokat, mert a Ágnes az pontosan úgy viselkedik, mint egy 18 éves, aki ugye csalódik, meg ilyen hirtelen érzelmi ingadozásai vannak, ő se tudja, hogy kit szeret, kit nem szeret, hogy melyik ki a barátnője, ki nem a barátnője. Szeret így az önsajnálatban dagonyázni, ezt mindenki szereti csinálni 18 évesen, meg különösen. Úgyhogy abszolút modern szerintem a szemlélet, és a belegondolok, hogy ezt tényleg 1960-ban írta, 62-ben, de lényeg az, hogy nagyon-nagyon korán írt egy ilyen hősnőt Janikovszki Éva, aki mindenki magára ismer benne.
Ja, és ami még nekem teljesen félelmetes volt, hogy ugye itt az elején van ez az udvarlója, mondjuk azt az Ágnesnek, a Kornél, aki tudományos kifejezéssel most már fuckboyként lehetne azonosítani. Egyébként ez is vicc, hogy a Kornél is mennyire egy ilyen időtálló karakter. Barátnőimnek közben is screenshotoltam néha, hogy kimásolgattam a Kornélnak ilyen megszólalásait. Ezek a borzasztóan okoskodó, modoros, nagyképű, önmagát marha viccesnek gondoló, bicska nyitogató hülyeségeit, és így mindannyian ismerjük szerintem ezt a fiút, tehát így mindenkinek megvan a maga Kornélja. De nem is erre akartam kifutatni ezt a pontot, vagy ezt a dolgot, hanem, hogy ugye a Kornéllal, ők ugye azon a ponton, amikor elkezdődik a történet, nem olyan régen néhány hónapja ismerik egymást, néha találkozgatnak, és a család közben már azt spekulálja, hogy akkor a Kornél el fogja őt venni, vagy sem, és van egyszer egy ilyen meghívás, a Kornél meginvitálja az Ágnest az otthonába, és ez ilyen nagy fordulópontot jelent a családnak, hogy na hát akkor, hogyha be akarja őt mutatni a szülőknek, akkor minden bizonnyal ez azt jelenti, hogy komolyan gondolja, és ebből még esküvő is lehet, ami nekem annyira rémisztő, hogy itt van ez a csúri lány 18 évesen, szerintem, hogyha egy mostani frissen érettségizett lány esetében azt spekulálnánk, hogy az a srác, akivel éppen 2-3 hónapja ismerik egymást, az lánykérésre készül-e vagy sem, akkor mindenki körbe röhögne minket, szerencsére. De aztán látjuk, hogy itt ez még így igazából nem is a legmeredekebb, vagy legrémisztőbb dolog, hiszen az Ágnes egyik osztálytársa, a Hédi, az abban látja az ő, hát nem tudom, problémáinak a megoldását, hogy hozzámegy egy nálánál kétszer idősebb sírköveshez, és akkor minden jó lesz, mert annak örök lakása van, meg Skoda Feliciája, meg sírkövei.
Igen, de ugyanakkor meg a vége felé is, mert ugye az Ágnes az új fiúval is, aki ugye jóval komolyabb, meg normálisabb az András, mint ugye a Kornél volt, meg földhöz ragadtabb, meg ő ugye hiába okos és hiába jó oktató, inkább sofőrködik, és nem fogad el magasabb szintű állásokat. Ja, igen, a Kornél meg ugye ilyen lecsúszott iparosoknak a fia, aki mármint egy ilyen kicsit gazdagabbak voltak, de aztán ugye a háború után akkor egészen más pozícióba kerültek, de azért még a Váci utcában van a lakásuk, meg az Anna Presszóba járnak ugye iszogatni és hasonlók. Szóval egészen máshonnan szalasszák az Andrást, de még vele is ugye a vége felé már ugye azon gondolkozik az Ágnes, hogy hogy lesz majd, hogyha összeházasodnak, és őt se ismeri, csak fél éve mondjuk. Már mindenki azon, ott is spekulál azon, hogy esetleg ebből több is lesz. Úgyhogy ez így nagyon gyorsan történnek a dolgok.
Ez nagyon ijesztő számomra.
De úgy tűnik, hogy ez abban a korban úgymond elfogadott volt, hogy amint van valami udvarló, aki félig komolyan foglalkozik a kislányjal, akkor azt már el kell könyvelnünk, mint komoly udvarlót, és ugye minél előbb esküvő és család és hasonlók jöjjenek. Bár még nem tudják, hogy hol lakjanak, tehát mondjuk a nyári konyhába, vagy az albérletbe, vagy nem tudom, ki hol kap majd helyet. Na mindegy, de igen, ez nagyon fura, hogy azért itt még mindig a függetlenül attól, hogy mondjuk megtalálja a hivatását Ágnes az ápolónőségben, a következő lépés már ott van a küszöbön, hogy akkor mindjárt férhez is megy, és akkor mindjárt család is lesz. Úgyhogy nem biztos, hogy olyan sokáig ápolónősködik első körben. Bár ugye ott az ápolónőknél is vannak azok között, akik ugye idősebbek, és foglalkoznak ezekkel a kis növendékekkel, különbözők, tehát van, akinek van családja, mármint úgy, hogy gyerekei is vannak, tudom én az Anna nővér talán, aki az osztályfőnökük volt, neki ő ugye mesél a családjáról is. Ott van a szép főnővér, a kicsit fiatalosabb, a Vanda, akiről tudjuk, hogy van egy férje, aki szintén orvos, de nem úgy tűnik, hogy családja is lenne. Úgyhogy itt is mindenféle pályakép az van. Tehát valóban előfordul, hogy a nővérek orvosokhoz mennek feleségül, mint ahhoz, hogy arról rengeteg szívhang füzetés szól, de nem mindig. Ugye itt is a kis nővérek, az egész osztály szerelmes lesz a doktor Telvis Gáborba. És aztán akkor ugye kiderül, hogy hát igen, ezért ez csak rajongás, mert sokkal kézzelfoghatóbb, rendesebb emberek vannak, fiatal emberek, mint például ugye a Mikó András, aki komolyabb udvarló, mint a Kornél. De igen, ilyen nagyon ilyen szappanoperai intrikák is vannak ebben a könyvben, ugyanakkor meg az egyik legjobb propaganda regény is ugye az ápolónőség mellett, vagy az mennyi mindent ad az embernek, hogyha tud segíteni olyanokon, akik rászorulnak. És igen, vannak nehezebb napok is, ugye egy ilyen nehéz nap után Ágnes egyszer ott akarja hagyni az egészet, ugyanakkor az is nagyon érezhető, hogy mennyire rátermett, és mennyire jól megállja a helyét. Tehát ugye az is egész jól van felépítve, hogy az első részek, amikor bekerülnek ugye a kórházba, vagyis hát bekerül ugye az intézetbe, ott az első hetekről sokkal részletesebben szól a regény, hogy mik történnek, és akkor hirtelen van egy ilyen nagyobb ugrás, egy ilyen pár hónapos ugrás, és akkor már annyira otthonosan mozogott nem csak az Ágnes, hanem az összes többi kislány is, hogy ide-oda szaladgatják őket, ezt meg azt már rájuk bíznak, hogy ezt meg azt kell csinálniuk. Úgyhogy tényleg így egyre nagyobb felelősséget kapnak, és ugye felnőttebbek lehetnek, és egyre nagyobb a hála is feléjük, ami mondjuk a betegek, az orvosok, meg a többiek felől árad.
Jaj, erre jut eszembe, mert nem a háláról, de így a következő teljesen megdöbbentő dolog, amit nem gondoltam volna, hogy ez ilyen szinten létezett, hogy mindenki dohányzik mindenhol, a kórtermekben, a kórházban, a betegek, az ápolók, az orvosok, tehát így tele van azzal ez a könyv, hogy így három bekezdésenként rágyújt egy beteg, egy ápoló, egy orvos, tehát hogy nem tudja, a műtőben is volt vajon egy hamutálca, és akkor ott a műtős segéd, az oda tartotta az orvos szájához a cigit, hogy be se kelljen ezt nélkülözni. Tehát ez valami egészen elképesztő, hogy ahogy kilépnek az orvosok a műtőből, már rápöffentenek, ez így többször is feljön, vagy az egyik kórtelemben van egy férjének mind a két keze, be van gipszelve, és akkor ott ő könyörög az egyik ilyen kis nővérnek, hogy gyújtson rá neki, és akkor az pont ez a különösen gonosz lány, ez a Valera Irén, és akkor az Irén az a ti rágyújt, és az arcába fújja a füstöt, és így...
Igen, ez azon én is meglepődtem, mert jó, oké, dohányoznak mindenfelé, az egy dolog, de amikor itt ugye, hogy a kórteremben is, de a szalonnát azt nem tarthatják benne a kórteremben.
Tehát az fogja így a tragikus dolgokat okozni a szalonna, nem pedig az, hogy vágni lehet a füstöt mindenhol.
Úgyhogy valóban ez ilyen teljesen elképesztő, ez a sok dohányzás. benne, de tényleg ugye a kis kocsmába is el tudtam képzelni, hogy bemennek, és akkor úgy vágni lehet a füstöt, mert ott is mindenki dohányzik, úgyhogy valóban ez azért egészen más világ volt. Nagyon szerettem, amikor leírták, meg nem tudom, az én kötetemben ugye van is néhány rajza a lányokról, így fityulában, meg ugye nővérke egyenruhában, mert amikor leírják, hogy ugye hogy valakit megpillant az Ágnes az ablakból, és tudja, hogy kórházasok, mert körgallérjuk van. És annak idején anyukám is a kórházban dolgozott, és imádtam, tehát nekik volt tényleg ilyen perelinszerű, ilyen fekete körgallérjuk végül is tényleg, és ugye abba jártak át ebédelni, meg hasonlók, meg egyébként ugye a fehérbe voltam, és szerintem ez egy annyira jó találmány volt ez a fekete körgallér, perelin, akárhogy hívjuk kabát, amit így ilyen kincstárilag kaptak. A sose hozta haza, az csak ott volt. Csak ott viselték. Úgyhogy ezek nagyon jó pufak is adalékok voltak legényhez. Mi beszéltünk erről, hogy a kornéléknak ez a dekadens életmódja, ez mennyire más, mint ahhoz, amihez ugye az Ágnes szokva volt. Tehát biztos, hogy ez is benne volt abban, hogy őt ez levette a lábáról, hogy egy ilyen fiú, ahogy te is mondtad, hogy mindenki benyal egyszer-kétszer egy ilyen fiúnak a dumáját, meg minden, de azért ugye őt nem kell komolyan venni, mert hiába ugye szigorló orvosként ráadásul még mindig így viselkedik, sose lesz belőle Telbisz Gábor.
Hát nem. Ezt ki is másoltam, ez annyira röhelyes volt, amikor ugye van egy ilyen a vége felé így a mindenféle krízist okozó beszélgetés, amikor ugye az Ágnes felelősségre vonja a Kornélt, hogy amikor ugye ők együtt jártak, mondhatni, akkor mi volt, és akkor a Kornél mondja, hogy hát én téged sose vettelek komolyan, kedveltelek, tetszettél, szívesen voltam veled, de egy percig sem hittem azt, hogy szerelmes vagyok, és akkor az Ágnes megkérdezi, akkor miért mondtad, és hogy hát azért, mert tudtam, hogy ezt várod tőlem, vagy azért, mert így szokás. Nem éreztem magam ettől becstelennek, nem is hiszem, hogy az voltam. Nekem meglehető sikereim vannak a nőknél, megszoktam, hogy nem utasítják vissza a közeledésemet. Te se utasítottad vissza, vártál valamit, hát miért nem mondtam volna, hogy szeretlek? És így, úristen, ezt a gyereket így ütni tudnám a valamilyen anatómiai atlasszal, és hogy ő ezt ilyen én tök lazán, tehát nem érti, hogy miért probléma az, hogy ő egy szarcsimbó gyakorlatilag. Hát neki meglehető sikereinek a nőknél, hát már.
Igen, az azért hiányzott, hogy ugye az Ágnest itt felelősségre vonják, mert hogy nem vitte el a vért, amiért leküldték, mert ugye amíg várnia kellett, addig ugye a Kornéllal beszélgetett, és annyira belemerültek, hogy elfeledkezett róla, és ugye ez így annyira nem egyenlő megítélés alá esnek, hogy a doki, aki feltartotta nővérkét, az semmit nem kap. De legalábbis nincs szó benne arról, hogy a Kornéllal történt bármi rossz, és pedig ráfért volna.
Hát.
Úgyhogy kaphatott volna pár pofont az élettől, még itt a kórházban is, hogy kiderült volna, hogy mégse akkora tehetség, vagy ilyenek. Azt úgy vártam volna még, hogy igen, egy kis cica lelkünknek az jót tett volna, hogy a Kornél is ezért megkapja, mert az nem elég, hogy ugye valószínűleg a Hédi miatt se érezte magát annyira megalázottnak, mármint, hogy ott ugye a kórházban, amikor újra találkoznak, és ugye a Hédi baleset miatt kerül be a kórházba, és a Kornél oda megy hozzá, beszélgetnek, és akkor érkezik meg a Hédinek a férje, aki meg azt hiszi a Kornélról, hogy a Hédi orvosa, és le akarja fizetni, hogy mindenképpen segítsen a kis feleségének, és ez ilyen eléggé kínos jelenet lesz belőle. Ezek után próbálja meg ugye tisztázni magát az Ágnesnél, a Kornél, és így nem érzem, hogy bármilyen megbántottsága is lenne ezzel kapcsolatban, ahogy a Hédit is kezelte, vagy hát a Hédivel való történéseket. Persze ott a Hédi se volt ugye teljesen rendes leány, mert hiába volt szerelmes, meg volt viszonozva a szerelem végül is a Kornéltól, ő azt is belátta, hogy a Kornélra még várni kell. Tehát ugye mire a Kornél befejezi az egyetemet, meg megalapozza a hírnevét, ugye itt még mondogatják, hogy esetleg vidékre kell mennie, ha végez az orvos, én a Hédi ezt nem bírta volna kivárni, tehát ő egy egészen más rögtöni kielégítést akart, úgyhogy ezért ment hozzá ugye a Senk Alberthez, a sírköveshez, és akkor meglett a Skoda Feliciája.
De ugye a Kornél is tart egy előadást még az Ágnesnek valamikor az elején, hogy szerinte 30-on alul itt nem szabad házasodni, amiben végülis valahol egyetértek vele, csak ugye ő itt így ezzel világossá is teszi az Ágnesnek, meg vélhetően a másik 47 lánynak, akik még az Ágnessel egy időben fírol, hogy jó, hát most mi így elszórakozunk, jól érezzük magunkat, de senki ne érezze azt, hogy le van kötve, vagy hogy itt bármilyen ígéretet tesz ő, és akkor így nem is lehet majd számon kérni a későbbiekben, hogy de milyen nem történt ez meg az, hiszen ő megmondta, hogy nem fog itt semmi történni.
Igen, igen, úgyhogy ő egy ilyen nagyon jól kitalált, és saját magával végül is teljesen konzekvens alak, akit viszont utálunk, ugyanakkor tényleg szinte mindenki belebotlik egy-egy ilyenbe az élete során, hogy megszivatnak. Utána pedig mondhatja is, hogy de hát én az elejétől kezdve megmondtam, hogy köztünk nem lehet semmi komoly, és te mégis azt hitted, hát cégé. Úgyhogy egészen elképesztő, hogy ez még mindig így van. És akkor azt hiszem ez az, amiért ennyire időtálló tud lenni Janikowski Éva. Tehát még így a különböző korabeli ideológiai lenyomat ellenére is, hogy ezek az alakok, akikkel ő operál, azok mind olyanok, akik még ilyen örökérvényűek, és megtaláljuk benne a mai visszhangot is.
És ki hitte volna, hogy ilyen romantikus dolog tud lenni egy menetlevél?
Igen, 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 igen. Meg a miniszterhelyettes.
Ez egyébként valami egészen elképesztő, hogy ugye itt a miniszterhelyettes, akit soha nem látunk személyesen, csak így hírből ismerünk, gyakorlatilag ő egy ilyen harmadik fél, aki mindig ott lebeg itt az Ágnes és az András kapcsolata fölött, tehát amikor szó van arról, hogy és ez is mennyire nevetséges, hogy a miniszterhelyettes valamilyen útja annak a községnek a közelébe viszi, ahol az Andrássék apja lakik, akkor kitalálják, milyen jó lesz az, hogy magukkal viszik az Ágnest, és akkor az Ágnest azt kirakják ott a hát após jelöltnél, hogy ő ott így, nem tudom, beszélgessen vele. Ők meg a miniszterhelyettessel elmennek és intézik az ügyeiket, ami nekem már önmagában teljesen elképesztő, tehát hogy ez így kiszerint jugultlet, hogy bemutatnak a pasim apjának, akivel egyébként még soha nem találkoztam, és nem csak, hogy bemutatnak, hanem engem ott hagynak, míg a pasim elmegy intézni az ügyeit a miniszter helyettessel, mi meg addig ott fogunk ülni, és nézzük egymást. És ugye a legutolsó nagy romantikus fejlemény is ez, hogy Ágnes és András éres hármasban a miniszter helyettessel megint csak kiruccannak majd ugyanoda, azt hiszem, hogy ugye ez az első út, ez kút, és akkor ez a vége, hogy megint csak nekifutnak ennek az útnak, tehát, hogy én értem, hogy romantika meg mindent, hogy ez is teljesen rémisztő.
Ugyanakkor meg nekem azért is áll közel a szívemhez ez a sofőrködés meg minden, mert az apukám, amikor fiatal volt, és anyunak udvarolt, akkor ő is sofőr volt így a XXX-nél, ahol ugye bérelt autók voltak, és akkor ő ott sofőrködött, és ő is a bérelt autóval egy csomót, mert ő pesti volt, és le tudott járni anyuhoz Kanizsára, meg amikor egyetemre járt, akkor Pécsre, és a családban vannak is ilyen képek, hogy ilyen nagy Volgát vezetett apu, és anyu, meg az unokatestvérei ott pózolnak a nagyszerű, hatalmas autó mellett, amilyent ugye ott nem nagyon lehetett látni. És milyen nagy szó benne, hogy azt hiszem itt is Volgája van az Andrásnak. Úgyhogy ezek nekem mindig is úgy gondoltam, hogy jobban megértem úgymond ezt a részt, meg azt, hogy ugye azt közelebb hozta azt, amit ugye a szüleimmel is történt. És nagyon vicces, ugye itt ilyen nagy szónak mondják. Egyrészt a Skoda Felicia, az ugye az előkelőknek van, akiknek van pénzünk, mint a sírköves. És akkor de még egy orvosnak is csak trabantja van. Telbisz Gábornak meg trabantja van, illetve ugye a minisztériumban meg Volgával furikázzák az embereket. Úgyhogy annyira imádom ezeket az apróságokat, amik így benne vannak a szocialista hétköznapokból, meg ez ugye az Ágnesnek a barátnője, aki kozmetikusként dolgozik, a nevelőapja, vagyis hát a mostohaapja, meg fodrász, és hogy csak úgy lehetett bekerülni ugye ebbe a körbe. Ezt ugye tudjuk a Szösziből is már, hogyha valakinek már eleve ott dolgozott valaki-e. Mert külsős ember nem nagyon kerülhetett oda. De közben itt vannak mindenféle ilyen szakszervezet is dolgok is, meg hogy ki dolgozik a központba, ki nem, és hogy nem elég, hogy hivatalosan elmennek ugye megkérdezni, hogy itt van ez a lány, aki igazából semmi köze nincsen a fodrász közösséghez, vagy a kozmetikus közösséghez, de szeretne bekerülni az iparba, akkor nem csak a központba mennek el beszélgetni ezzel, hanem ilyen magánutakat is igyekeznek azért bejárni, hogy átment a szomszédba, mert egyébként ez a központos ott lakik a szomszédba, és akkor beszélgetett vele, a te ügyedről is beszélgetett vele, természetesen, hogy jó, minél jobb ajánlásokat kapjál, és bekerülhessél ebbe a nagyszerű környezetbe. Ami egy kicsit, ez az iparos munka, ez egészen más, mint ugye egy ápolónőnek lenni, mert itt mindig jópofának kell lenni, mindenkit el kell fogadni olyannak, amilyen nem segítünk rajta, hanem, vagyis csak a külsőségeken segítünk, és nem a belsőn.
És ugye már ez az elején is ott van, hogy amikor ugye nem veszik fel az Ágnes az egyetemre, akkor gondolkozik azon, hogy valami olyan munkahelyet akar keresni, ahol amit aztán még beszámítanak neki a következő felvételinél, és akkor valamilyen vegyészeti laborba, vagy ilyesmivel szeretne bekerülni. És ugye a Cornélnak van is egy nagybátyja, vagy unokatestvére, vagy valaki, aki hasonló területen dolgozik, és amikor ugye áthívja az Ágnest erre a kis összejövetelre, erre a partira náluk, akkor azt is mondja, hogy na hát itt ez a nagy lehetőség, hogy beszéljél a te ügyedről és a Tamással, meg ugye legyél kedves hozzá, és akkor majd téged is meghív a Balatonra. És ez csak így tudatosította bennem, hogyha nekem itt a 60-as években kellett volna bármit elérni, akkor az nem jött volna össze, mert nekem ez a kérjünk szívességet olyan emberektől, akiket akkor látunk először, típusú feladat, az még annyira sem megy, mint az Ágnesnek, és már az Ágnesnek is nagyon rosszul megy az ő módon.
Ja, igen, és amire nem emlékeztem belőle, és nem tök vicces volt, hogy ugye az Ágnes hirdetést is ad fel, hogy jaj, ugye munkát kereste. Ugye nem sok válasz érkezik az ő hirdetésére, mert mindenki partnereket keres amúgy, és az ő hirdetésére is legalább kettő olyan jön, aki partnert keresne.
A Dick Picknek a korabeli verziója.
Igen. És akkor van egy állás, és fölhívja, és az állatkert, és lerakja a telefont. Nem akar az állatkertbe menni dolgozni. Hát milyen lány ez?
Hát de az is csak átverés.
Dehogy is.
Ne, de. Hát mert, hogy azt mondja, nem, tehát hogy ez is egy ilyen hogy ugye azt mondják, hogy a Jónás elvtársat kell keresni, és a Jónás a víziló. Tehát, hogy valaki csak átpaliszta, hogy rá vagy, hogy hívja fel az állatkertet, és akkor ott csinálja a hülyét magából.
Ó. Ez nekem nem esett le. Én csak az aggódott, hogy nem akart az állatkertbe menni dolgozni. Nekem ez a Jónás elvtárs, ez nem esett le.
Oké.
De akkor ez így még viccesebb.
Ami nekem, ez volt talán a leghiteltelenebb az egész regényben, hogy amikor ugye elmegy a kozmetikus barátnőjéhez, és akkor kifestik a szempilláját ilyen, akkor utána, amikor megy vissza az intézetbe a villamoson, akkor gyakorlatilag így mindenki szerelmes lesz be, és mindenki megbámulja, meg egymást tapossák a férfiak, hogy lesegítsék a villamosról, meg utána megy valami pasi, meg hasonlók, ami így oké, de én eddig se hittem abban, hogy a szempilla festés az olyan radikális változást tud előidézni az ember külsejében, de ezután meg végképp, tehát hogy nem tudom, hogy Janikowski Éva életének ezen a pontján használta már szempilla festést, de nekem ez a rész azt mondja, hogy nem. Tehát nehogy már egy szempilla festéstől ez a tipikus ilyen romkom fordulat beálljon, hogy mint amikor a nőrt kis csaj leveszi a szemüvegét, és akkor mindenki rájön, hogy igazából ő itt a szépség királynő, tehát mikor egy ilyen kis szürke egér befesteti a szempilláját, akkor igazából egész Pest így eldobja az agyát, és rájön, hogy a Burián Ágnes a legjobb csaj ezen a vidéken. Come on!
De erről szól a kozmetika, hogy megszépítenek.
Igen.
De persze mondjuk hangsúlyos se tudja tenni, főleg egy ilyen szürkénél, akinek mondjuk, bár már korábban is mondják neki, ugye a szép szemű kislány, a kék szemével, de hogy ez még jobban kiemeli. és akkor most már távolról is lehet látni, hogy ő, uh-huh. ő milyen, uh-huh. milyen fantáziák is vannak benne valóban. Na, szóval akkor igazából ezt most nem bántad meg, hogy elolvastad az Aranyesőt és Janikovszki Évától.
Hát nem, itt a szempillaspirálos részen kívül tényleg nagyon izgalmas volt, és nagyon olvastottam magát.
Igen, szóval abszolút így itt most tényleg a stílusban se találtunk kifogásolni valót, a történetben se sokat, amit igen, azt mindenképpen a korszellemre fogom én legalábbis, és ennek ellenére is mennyire túlmutató tud lenni. Na jó, akkor végre egy csíkos könyv, ami igazán bejött neked is. És akkor most pedig elmegyünk nyaralni, hogy a nyári szünetet tartunk. Jó! Bár munkás nyár lesz, de pont ezért inkább arra fókuszálunk a munkáinkra, nem főleg Brigi, és én meg igyekszem pihenni. De akkor nyár végén pedig visszajövünk, majd folytatjuk a csíkos pöttyös évadot is, ugye most ez csíkos regény volt, a következő egy pöttyös lesz, és majd... Hát meglátjuk, hogy úgy jövünk-e vissza, hogy elmeséljük, hogy mi történt velünk a nyáron, hogy történt-e sok minden, mármint így popkulturális szempontból, nem úgy, hogy mit csináltunk, meg mit nem, hanem lesz-e olyasmi a popkultúrában, ami megér majd egy vagy két adást, ha pedig nem, akkor egyszerűen folytatjuk majd a csíkos pöttyös évadot, méghozzá Fehér Klára, Bezzeg az én időmben című regényével. Úgyhogy pihenjetek, ha kicsit ráérek, akkor lehet, hogy majd bedobok a feedbe egy ilyen régi adásokból összemixelt valamit, de lehet, hogy nem. Azt nem ígérem, de ne iratkozzatok le a feedről, ez csak azért mondom, mert hát lesz valami még a nyár vége előtt is. Jó pihenést mindenkinek. Sziasztok!
Sziasztok!